Filag Audio.
A védett közösségi tér. És a védett közösségi térben Ruzsa Viktor kíván kellemes estét a szerda este rádiózóknak, illetve kellemes ébredést, kellemes hétvégét a szombat reggeli ismétlést hallgató hallgatóinknak. 2014. december 17-i adásunk hallják, melyet ma ketten készítünk Tarcsi Gézával. Mai beszélgető társunk Zeská Tamás, a Zeta Press újság tulajdonosa, ez egy internetes újság, illetve a Sportújságírók Szövetségében bírói tisztséget is betölt. Éppen ezért Tarcsi Géza kollégánk meghívására érkezett ide a stúdióba. Gézáról ugye köztudott, hogy nagy sportszerető, sportrajongó ember, éppen ezért nagyon sok sporttal kapcsolatos témát, illetve sporttal foglalkozó vendéget hoz ide a stúdióba, ezúton is köszönet érte. Tamás azért is van most itt, Géza azért is hívta őt meg, mert három könyvet is írt életéről. Mind a három könyv ebben az évben látott napvilágot. Hogy pontosan miről is szól ez a három könyv, illetve milyen mozgalmas élete is volt Tamásnak, erről beszélgetünk most vele.
A könyv előszabályában én azt olvastam, hogy először műszaki tanulmányokat folytattál, majd később egészségügyi pályán. Mik voltak azok a műszaki tanulmányok?
Én a Műegyetemen kezdtem tanulni. Előtte már középiskolás koromban is műszaki pályán voltam, gépipari technikumba végeztem, és onnan mentem aztán a Műszaki Egyetemre. Viszont az egészségügy mindig is érdekelt, úgyhogy aztán később átnyergeltem az egészségügybe is, mentőzni kezdtem.
Ezt azért tetted részben, hogy szerettél másokon segíteni?
Igen, igen, elsősorban az vezérelt, hogy motivált. Másokon segítsek, az motivált, igen.
De nem volt egyszerű, mert mondtad, hogy hiába van valakinek egészségügyi végzettsége, azért az még nem jelenti azt, hogy a mentőszolgálatnál is meg tudja állni a helyét.
Hát arra is rátermetnek kell lenni a mentőmunkára. Mondjuk egészségügyi végzettséggel attól függ, hogy milyen végzettséged van, mennyire vagy határozott, mert én mentőszakápolói végzettséget szereztem a mentőszolgálatnál, és állandóan kint kellett lenni a nagy betűségedben, tehát állandóan ki kellett menni a balesetekhez, de akkor, amikor még én mentőztem, akkor nem csak a balesetekhez mentünk, hanem akkor szállítottuk is a betegeket. Tehát most ugye néhány évvel ezelőtt ez ketté vált, külön van, akik esethez járnak esetkocsival, balesetekhez, rosszul létekhez, és külön, akik csak szállítanak. Mi mind a két dolgot egyformán végeztük, és sorosság szerint, amelyikünk éppen következett, azt küldték arra a feladatra, ami éppen.
Mikor döntötted el, hogy erről könyvet írsz?
Tulajdonképpen én a könyvet már 96-ban szerettem volna megírni, tehát még előbb 95-ben szerettem volna megírni. 75 és 80 között dolgoztam a mentőknél. És utána 95-94-ben gondolkoztam, hogy meg kéne írni könyvformájában, és 95 elején elmentem még egy hónapra Delej utcába, akkor még volt ott egy mentőállomás, egy esetállomás.
Ez a 8. kerület?
8. kerületben van, igen, ez a Delej utca. Ez megszűnt azóta már, valamilyen rádiónak az épület, fekete lyuk, valamilyen rádió volt ott azon a környéken, ami abban az épületben volt ez a mentőállomás is, és volt ott egy nagy magas kémény, amit mindig attól féltek, hogy majd ledől, rádől ott az emberekre, és aztán azt meg is szüntették azt a mentőállomást egy pár évvel később, és azt költözött a 16. kerületbe, de még ez a 8. kerületi esetállomáson.
De hogy a könyvedbe olvastam még, a Delej utca előtt még azért Nógrád megyébe mentőztél.
Igen, Nógrád megyébe kezdtem, igen, én 75 és 79 között voltam Nógrád megyébe, balassagyarmati születésű vagyok, és akkor még Balassagyarmaton laktam, és balassagyarmati mentőállomáson kezdtem dolgozni, és Salgótarjánban volt a mentőknek a központja, Salgótarjánban mentem aztán a iskolába is, a mentős iskolába. 2 évet kellett tanulni általános ápolóként, és további 1 évet kellett tanulni mentőszakápolóként. Ezt is Salgótarjánban végeztem, és Balassagyarmaton voltam állományban mentőknél, de kellett járni a megyét. A 5 mentőállomás volt a megyébe ott Bercelen, Pászton, Salgótányban, Nagybátonyban és Balassagyarmaton, és több helyen is, szinte mindegyik helyen mentőztem, úgyhogy az egész megyét megismertem, meg a feleségemet is ott ismertem, meg ő Salgótarjáni születési Salgótarjánban dolgozott, erről a könyvben is írok egyébként.
Hogy hogyan kell férjhez menni? Mert van egy ilyen fejezet.
Igen, de ez nem pont rólunk szól, igen. Akkor melyiket mondjam először, a fejezetet, vagy a megismerkedés?
Hát a megismerkedés történet. Mert van egy ilyen alcím benne, hogy hogyan kell férjhez menni.
Igen, igen, ez egy későbbi történet volt, akkor már én nős voltam, akkor elmondom a megismerkedésünket. Feleségem koraszülött osztályon dolgozott Salgótarjánban. Én pedig akkor pont Pásztón mentőztem, és az volt a szokás a megyébe, hogyha valahol koraszülött gyerek születik, valamelyik másik kórházba, megyei kórházba, akkor inkubátorba kell Salgótarjánba vinni a koraszülött osztályra. És a salgótarjáni mentők vitték a koraszülött szárító inkubátort, meg vittek egy nővérkét, aki megy aztán a gyerekén, meg vissza a gyereket. És ez mindig salgótarjáni kocsi végezte, mert a salgótarjáni kocsinak volt olyan csatlakozója, amiért össze lehet kötni az inkubátort, és az fűti közben az inkubátort, hogy a gyerek meg ne fázzon. És akkor pont Pásztón mentőztem, és Salgótarjánba mentünk, és pont egy olyan kocsival voltam, amiben volt ilyen inkubátor csatlakozó. Teljesen véletlen volt, igen. És pont a nővérke a későbbi feleségem lett, és akkor ott a kocsiba ismerkedtünk meg tulajdonképpen a szállítás közben, hogy lementünk Pásztóra, a gyereké, vittük vissza Salgótarjánba a gyereket, és aztán ebből szerelem házasság lett, 5 hónap után házasodtunk össze, és aztán azóta is együtt vagyunk, úgyhogy már van 2 nagy gyerekünk, 36 éves fiunk, meg 34 éves lányunk. Úgyhogy ez mondjuk a mi kapcsolatunk, ez így jött létre mentőknél.
De és a másik sztori is.
És a másik sztori, az pedig ez későbbi volt. Ez a másik sztori meg úgy volt, hogy 79-ig dolgoztam Nógrád megyébe, 79-ben elköltöztünk Tökörre, akkor már fiam meg volt, ő 78-as születéssel, a lányom az később az 80-ban született, hát elköltöztünk Tökörre, és a Pest megyé mentőszervezetnél dolgoztam a Szigethalmi mentőállomáson, akkor még Szigethalmon volt a mentőállomás, most már Sziget-Szent Miklósra költözött, és ott volt egy ilyen sztori, amit ott a könyvben meg is írtam, hogy elmentünk este, ami diszkó szívtak, elmentünk, hogy egy lány rosszul lett, és fölvettük, beültettük a lányt a kocsiba, jött vele a barátja, és elvittük a körzeti orvoshoz. Orvos nélkül jártunk, és az volt a szabály, hogy ha valahol találunk beteget, akkor nem vihetjük beutaló nélkül egyből kórházba, kivétel akkor, ha mondjuk szülés van, vagy súlyos baleset van, hanem ilyen rosszul étnél el kell vinni a körzeti orvoshoz, és akkor az dönt majd a további sorsáról, hiszen nem lehetett Budapestre mindenkivel berohangálni. És ki is jött a körzeti orvos, már úgy értem, hogy beült az autóba, kiküldte a lánynak a barátját, és megvizsgálta a lányt, és mondta a lány, hogy gyomra, vagy rosszul lett, vagy valami, már nem emlékszem a történetre, hogy mit mondott, de rosszul lett. Az volt a történet, majd az orvos mondta, hogy semmi baja nincs, nem kell sehova vinni. És utána nem is kellett haza se vinni, kérdezte a fiú, hogy tőlünk is, az orvos ugye visszabement, kérdezte tőlünk, hogy mi történt a lányjal, mondtuk, hogy hát nem mondhatjuk el, mert hiába voltunk ott a vizsgáton, nem mondhatjuk el, hogy mi a diagnózis, majd a lány elmondja. És aztán eltelt egy pár hónap, és akkor derült ki, akkor már férj jött be, nagy fölháborodottan a mentőállomásra, és elmondta, hogy őt a lány azzal álltatta, hogy ő terhes, és azért lett rosszul, mert terhes volt, és azt mondta, hogy az orvos is megállapította a terhességet, csak nem utalt a kórházba, és azért vette feleségül, mert ott terhes lett a lány, és nem akart vele szakítani. Aztán az eskü után derült, hogy semmi sem volt igaza terhességből, de akkor már...
Tehát egy jó ürügy
volt. Egy jó ürügy volt arra, hogy összeházasodjanak. Aztán, hogy utána mi történt velük, ugye nem tudom, ez még 79-ben volt, hát lehet, hogy azóta is együtt vannak, lehet,
jó,
hogy
hát
nem.
A mentősök azok csak elviszik a kórházba, vagy a rendelőintézetbe, és onnantól fogva nem tudnak a beteg sorsáról.
Igen, onnantól fogva nem tudunk róla, de vannak, akik vannak visszatérő betegeink is, vagy azt kell érteni, hogy vannak, akik mondjuk műves kezelésre kellett vinni hetente 3-szor, azokat is vittük akkoriban, csak akkor még elég fiatalokat kellett vinni műves a kezelésre. Nem azért, mert öregek nem betegednek meg, hanem mert volt egy olyan elf, hogy nagyon kevés műves állomás volt, meg művesek készülék, és 40 éves kor fölött már nem tudták, nem volt kapacitás, és akkor hagyták meghalni az idősebbeket. De hát azóta már 90 után rengeteg olyan magán műves állomás épült, úgyhogy most már korhatár nélkül, aki rászorult a műves a kezelésre, azt
elhetják. És ez akkoriban úgy volt, illetve most is úgy van, hogy orvos nélkül dolgoznak a mentők? Tehát valóban csak a súlyos eseteknél hívhat?
Akkor, hogy a súlyos esetek se voltak, akkor mondom a kezdeteket. Igen. Amikor én 75-ben kezdtem, akkor Nógrád megyében, ugye azt mondtam, hogy volt 5 állomás, de csak összesen egy főorvosnő volt, aki Salgótarjánban dolgozott. Salgótarjánban volt a megyei mentővezető főorvosnő. Ugye ő Salgótarjánban dolgozott, és hetente egyszer esetelt, tehát hogy akkor vonult ki. Egyébként soha nem vonult ki, csak végezte a papírmunkát. Ez már mindig csütörtök volt, hogy reggel 6-tól estátig dolgozott. Egyébként soha nem volt orvosunk, hanem mindig orvos nélkül jártunk. Ez 75-től volt 78-ig. És 78-ban jött ki az első ilyen mentőtiszti csapat, az ők 2 év alatt lettek mentőtisztek, és 3-an lettek mentőtisztek Nógrád megyébe. 2 salgótarjáni volt ápoló, ők elég fiatalok voltak, 20 évesek, meg egy balassagyarmati valamivel idősebb, és akkor ők akkor már hét minden napján dolgoztak. A balassagyarmati az hétfőtől szombatig, mert akkor még nem volt szabad szombat a 70-es években, tehát hétfőtől szombatig napi 8 órát vonult, 8-tól 4-ig, salgótarjániak meg heti 6 napot reggel attól estátig felváltva a 2 mentőtiszt vonult ki. De éjszaka akkor sem volt orvos, tehát éjszaka soha nem volt orvos, éjszaka mindig magunktól. Tehát nekünk kell dönteni, 2 voltunk, egy ápoló és egy gépkocsi vezető.
Értem. Egy picit a könyvről beszélgessünk, hogy ez a könyv, ez inkább önéletrajzi írás, vagy azért szakmai is egyben, vagy mind a kettő, tehát mit érdemes
erről? Tulajdonképpen a saját életemből szól, tehát annyiból önéletrajz is, de nyilván ugye szakmától se tudok elszakadni, nyilván hogy szakmai szemmel nézem azt, amit leírok.
Igen, de hogy...
Elsősorban nem egészségügyi dolgozóknak ajánlod a könyvet.
Ez lett volna a kérdés pont, hogy ez ebből ki lehet indulni egy egészségügyi dolgozónak, hogy ezek olyan írások, vagy pedig hát ez valóban csak egy ilyen élettörténet természetesen mentő
szemszögből. Az egészségügyi dolgozó ezeket nagyjából ismeri, a mentősök azok ugyanezt hasonlót átélnek. De nem csak egészségügyi témák vannak ebben a első könyvben, mentős történetben, nem csak mentős történetek vannak, hanem benne van például a Forma 1-ről is írok, mert a Forma 1-ben dolgoztam 93-tól 2002-ig, ott voltam versenybíró Forma 1-en, és ott is, tehát például azt is leírom, hogy a Forma 1-nél hogy történik az egészségügyi ellátás, ott is ugye mentősök végzik azt is, de vannak ott orvosok is vannak, illetve van technikai mentés is, ami szintén le van írva benne, hogyha fölborul egy autó, akkor kinek kell oda menni, hogy kell ezt az autót ott menteni. Tehát ez ilyen dolgok is vannak a könyvben. Ami végig eltér az egészségügytől, de hát végig az egészségügynek a lényege, mert ahhoz, hogy tudjak segíteni egy betegen, hozzá kell szedni az autóból, hogy egyáltalán hozzáférjek, és hozzá műszaki mentők kellenek sokszor.
Meg a rendezvényeket is kellett nektek biztosítani egészségügyileg. Úgyhogy gondolom nem csak sportrendezvények, mondjuk egy szigetfesztivál, vagy koncertek.
Igen, hát sportrendezvényt jó is, hogy mondtad, bár ez mondjuk a könyvben, ez nem szerepel, de még Salgótarjánban is mentőztem, még Nógrádban voltam, és ott akkor még a Stécé NB1-es csapat volt, Salgótarjáni Bányásztorna klubnak hívták, akkor most meg barátságnak hívják.
Adott néhány magyar tehetséget a válogatottnak.
Adott, igen, és pont abban az időben esett ki az NB1-ből, amikor én ott onnan elköltöztem, és oda rendszeresen kellett menni a meccseket biztosítani. És ott mindig a pálya szélén álltunk meg autóval, és nem lettünk be a pályára. Hát most is, ha nézitek a tévébe, akkor igen, a mentőautó soha nem megy be a pályára.
Hát a kapu mögött van.
Kapu mögött kellett ott állni, és akkor oda kellett volna kihozni hordágyon. Akkor azt nekünk kellett volna hozni, nem úgy, mint most, hogy külön akik kiviszik, meg külön a mentők, hanem ott nekünk kellett volna. De szerencsére ilyen nem volt. Tehát amikor én voltam, mozgőrségnek hívják, akkor én voltam mozgőrségben, akkor soha nem kellett kivinni senkit. De volt még egy másik ilyen rendezvénybiztosítás, erről most már ugye kevesen beszélünk, hiszen most már ilyen nincs, ez pedig a munkásőrségnél kellett járni lövészetekre. Ott Sósártyánban volt a lőtér, és Salgótarján közelében van ez, és akkor oda kellett menni, és akkor ott kellett lenni egy egész napot, amíg a munkásőrök lőnek, és akkor mindig kaptunk egy ilyen egy konzervet, ilyen babgulyás volt, mert a munkásőröknek ugye az volt az ellátmányuk, és volt egy ilyen nagy üst, mi volt a forró víz, és akkor amit ugye úgy van előve a konzerv, hogy forró vízbe beteszed, azt melegíted, és akkor mi is kaptunk ott egy konzervet, aztán volt, aki ott megette, volt, aki hazavitt, és akkor ez volt nekünk is az ellátmányunk, hogy ott munkásőrségben néztük, hogy ott lőnek, de nekünk nem lehetett, minket nem engedtek soha lőni, mindig mondták, na, hogy aztán mi megsérünk, aminket ki fog menteni, úgyhogy csak azt néztük, hogy ők hogy lövöldöznek.
De gondolom, sajnos, amit mondtál, arra is volt példa, mondjuk nem pont egy lövészversenyen, hanem Mondjuk én hallottam arról, mert azért ez egy veszélyes hivatás, és volt, vagy a mentősöknek kellett kimenteni a mentős kollégát, bár ebbe a könyvbe talán nem írtam.
Nem írtam, de jó, hogy mondod, mert eszembe jutott. Igen, de olyan történet volt szintén, hogy egy motorbalesethez mentünk Balassagyarmatról, valóban Récsák környékére, ez egy ilyen 25 kilométeres távolság, és nagyon gyorsan mentünk, ugye sziréna, kékfénnyel mentünk, akkor még sziréna volt a mentőkön, és valami miatt berobbant a szélvédő. Nem tudom, hogy mi volt, hogy berepült egy kő, vagy a nagy sebesség, vagy valami miatt, de lényeg, hogy berobbant a szélvédő, és a gépkocsi vezető napszemüvegbe vezetett, még azóta szerencse nyár volt, és a szélvédő belevágott neki az arcába, és valahogy az áll összevérződött. És akkor én rögtön ugye jelentettem rádión, hogy mi történt, hogy egyrészt berobbant a szélvédőnk, meg hogy hát ugye rendkívül esemény, meg megsült a gépkocsivezető, és szóltak, hogy akkor azonnal álljunk meg, küldenek másik mentőt. És a gépkocsivezető visszaszólt, hogy nagyon régi kollega volt, én akkor voltam olyan 22-23 éves, vagy 20, nem, 22 évesen kezdtem, voltam 24 éves, a gépkocsivezető volt, vagy 50, tehát ő a régi kollega volt, és akkor visszaszólt, hogy nem, én nem állok meg első a beteg, és akkor egész úton törölgette az arcát a vért, és akkor felvettük a sérültet, és mentünk vissza, és aztán útközben jött elénk egy másik autó, és útközben találkoztunk, és akkor annak adtuk át a sérültet, mert ugye azt mondták, hogy nem biztonságos, hogy olyan nagy sebességgel berobban szélvédővel visszük a beteget, tehát a beteg érdekében azt mondták, hogy adjuk át a beteget. De hogy még egy érdekesség volt a dologban, ugye erre nem nagyon beszélünk a borravalóról, hogy ez itt hogy zajlott. Tehát úgy volt a borravaló abban az időben, meg hát gondolom most is, hogy el lehetett fogadni a borravalót, nem lehetett kikényszeríteni, csak el lehetett fogadni, és azt el kellett osztani egymás közt fele-fele arányba, vagy ha később volt mentőtiszt, akkor három felé kellett osztani. És akkor valahonnan, de már délután volt, és elég sokat mentünk, és általában mindig úgy volt, hogy rendszerint az ápoló kapta borravalót, én nálam volt a pénz, és mondom a kollégának, mikor elindultunk, hogy akkor felezzük el. És mondta, hogy majd később, és letettem magam mellé az ülésre a borravalót. Nem tudom, hát akkor ugye százasok még nagy pénz volt, mert a fizetésünk ott 2000 forint körül, vagy 1500 körül havonta. És mikor berobbant a szélvédő, és akkor lett egy nagy húzat, és a tetőszellőző is a vezetőfülkébe, hogy kinyílt. És benne volt ott mellettem a pénz, és az egész kiröpült, hogy az összes aznapi keresetünk kifújt a szél az autóból, úgyhogy nem, aznap nem kerestünk semmit, mert az egész kiment a
szélvédő. Nem tudtátok összeszedni.
Hát nem is álltunk meg, hát persze, hogy nem, kiment a tetőszellőzőn az összes pénzünk.
Valaki jól jár.
Igen, aki mögöttünk jött.
Megtettem rengeteg dolgot, miattad ez sem volt nehéz. Kerestem, hogy lehetnél boldog, érted, történt az egész.
Mindig figyeltem rá, semmi ne fájjon neked, soha nem volt köztünk át, de te emeltél egyet. Ne várd, hogy én másképp csináljam, ha te is megteszed dolgokat. Nem lehet, hogy csak én hibáztam, sajnálom, ha nem látszik gondokat.
Bizonytalanodom, hogy aki a túloldalról üdvözöl, jó neked még vajon?